Köszöntöm az aréna hallgatóit, a mikrofonnál a műsorvezető Klauer Richárd. Vendégünk ma este Vidor Győző, a Magyar Építőanyag és Építési Termék Szövetség elnöke. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. A 2008-as válság óta, a válság kitörése óta mindenki leginkább az építőipari számokra figyel, mert hogy ez egy nagyon fontos mutatószám annak, hogy vajon van-e gazdasági növekedés már, mint hogy érdemi, vagy pedig nincs. Van?
Most éppen van, de a válaszuk ketté az építőipart, építőanyagipart. Tehát alapvetően az építőiparnak van egy mélyépítés és egy magas építési része. A mélyépítés, infrastrukturális beruházások, utak, stb. Ebbe a mi szövetségünk nem érdekelt, mi az úgynevezett magas építésben vagyunk érdekeltek, tehát ahol épületek épülnek ugye a földtől fölfelé, és ezek épülnek építőanyagokból, ugye a mélyépítés az alapvetően építőipari nyersanyagokat használ, illetve rengeteg földmunkát és gépórát használ, mi a magas építésben vagyunk érdekeltek. Visszatérve a kérdésre, a magas építés legmélyebb pontját 2013-ban érte el, amikor körülbelül a 2008-as színnek az egy hatodára esett vissza a forgalom és az építési aktivitás. A makroszámokban ez nem volt annyira durva, mert pont az volt az időszak, amikor az infrastruktúrális beruházásokra rendkívül sok európai pénz érkezett Magyarországra, autópályák épültek, óriás csatornaprojektek épültek, egészséges ivóvízprogramok voltak. Ez minket ugye nem érintett, tehát az építőanyagipar és a magas építés nagyon szenvedett 2013-ig. Általában az építőiparban akkora visszaesés nem volt, ugye ez egy hatodára, tehát kevesebb, mint 20%-ára esett vissza a mi iparágunk. Aztán 2013-ban elindult a fejlődés, először óvatosabban, és ugye utána hát a jelenlegi kormány csak néven összefoglalható intézkedés csomaga volt az, ami aztán igazán berobbantotta a fejlődést.
Mennyire érzékeny ez a piac? Mennyire reagál gyorsan, akár negatív, akár pozitív irányba?
Viszonylag gyorsan reagál, de van neki egy tehetetlensége, mert a ma megtervezett ház az ugye 2 év múlva épül föl, tehát maga az építési folyamat, persze ugye minél nagyobb egy épület, annál hosszabb ez a szakasz, maga az építési folyamatnak van egy ilyen hát csúszása vagy idővesztesége, ahhoz képest, hogy már összeáll egy olyan helyzet a gazdaságban, hogy indulna az építkezés, ahhoz képest az, amikor ténylegesen látunk forgalmat, munkát, számlát, statisztikai adatokat, az azért sokszor akár 2 év is lehet.
Hogy kérdezem másképp, melyik a gyorsabb, ami gyorsabban jelentkezik mondjuk önöknél az építőanyagiparnál és az építési termékpiacnál, a visszaesés vagy a fellendülés?
Mind a kettőben ugyanaz a csúszás van benne. Tehát 2008-ban, ugye, amikor ugye a híres bankválság elindult, akkor mi még 2009-ben is viszonylag jó számokat láttunk, mert amit már egyszer elkezdtek, amire megvolt a banki finanszírozás, amire megvoltak a vevők, az megépült még. Tehát ezért volt nálunk tulajdonképpen a legnagyobb mélypont a 13-as év, mert addigra volt az, amikor már minden kifutott, minden lecsengett, és egyszerűen nem indult semmi új.
Hol indult el először? Tehát önök hogy érzékelik? Mi volt az a pont, melyik volt az a terület, hiszen nyilván a magas építésben is van nagyon sok, nyilván ahol lakunk, ahol dolgozunk, sokféle közintézményeket is mondhatnánk. Hol indult el először a fellendülés?
A fellendülés első forrása mondjuk úgy szintén európai pénzek voltak, amikor a magyar kormányzat viszonylag jelentős pénzeket kapott általában iskola és kórház felújítási, bővítési programokra. Ez már elindult ugye 2013-14-es években. Nagyon érdekes egyébként, hogy azt hinné az ember, hogy óriási mozgatóereje van európai pénzeknek, akár a CSOK programnak, de tulajdonképpen a lakásépítést, ami építő anyagigény szempontjából a legfontosabb része a magas építőiparnak, az tulajdonképpen mindennyiünk meglepődésére az indította el, hogy ahogy a kormányzat vágta vissza a jegybanki alapkamatokat, ugye a banki betéti kamatok ezzel gyönyörűen együtt csökkentek, és hirtelen észrevették az emberek, hogy nem érdemes pénzt tartani a bankban, mert nem kap rá semmit. Másrészt ugye a broker botrányok miatt nem szívesen adták oda a más pénzügyi szervezeteknek se, és ott ültek az emberek a megsporolt pénzükön, ilyettel látták, hogy semmivel nem tudnak ebből pénzt csinálni, és így indult el tulajdonképpen az a jelenleg is látható társasházépítés, társasházi lakásvásárlás, ezek kiadásával foglalkozó mondjuk magánbefektetői tevékenység, ami igazán felpörgette ezt a lakásépítési piacot.
Beszéljünk egy picit arról, amikor az autópiac összeomlott 2008 után, amikor a devizahitelek kikerültek, akkor volt egy nagyon komoly konszolidációs hullám. Amikor 2013-ban elért a magyar építőipar a mélypontját, ahogyan is mondta, akkor önöknél ugyanezt történt?
Igen, igen, de főleg ez nem annyira az építő anyagiparban volt látható, mert az építő anyagipar ugye egy nagyon beruházásintenzív üzletág. Tehát, hogyha van egy gyáram, azt bármikor megtettem, hogy bezárom, de a gyár ott áll, és szépen várja azt az időpontot, hogy el tudjam kezdeni. Ugye a jellemzően a tagjaink között, vagy támogatóink között levő nagy nemzetközi cégek, magyar vállalatai mind tovább működtek. A magyar KKV jellegű, vagy magyar magántulajdonba levő kis építőanyagipari cégek bizony nagyon sok olyan volt téglagyárak, és akik leálltak 2-3 évre teljesen a termeléssel, és most, amikor újra van már forgalom, most újraindultak.
Beszéljünk akkor egy picit a szereplőkről, a piaci szereplőkről. Mi a jellemzőbb? A nagy multicégeknek a leányvállalatai, vagy a magyar cégek?
Építőanyagipart jellemzően nemzetközi cégek, magyar leányvállalatai, hát nem is azt mondom, uralják, de dominálják legalábbis. Azért van itt egy olyan dolog, amit sokan elfelejtenek, hogy termelni ugye könnyű, vagy termelni sokan tudnak, de van az egésznek egy olyan K plusz F háttere, amit egy önálló, egyetlen gyárral rendelkező, akár magyar magántőkés csoport egyszerűen nem kap meg. Tehát ugye én magánmunkámban az Itognál vagyok ügyvezető, ott is látom, hogy egy hatalmas központi kutatásfejlesztési központ van, amelyik folyamatosan foglalkozik receptoptimalizálásokkal, új termékek kifejlesztésével, és ezeket természetesen hálózaton belül bárki megkaphatja és bárki használhatja. Ez a KKV kategóriában ez nem elérhető, nem hozzáférhető. Ezért látható az, hogy mondjuk ugye a komolyabb kutatásfejlesztést igénylő és gyorsan fejlődő termékeknél mindenképpen a nemzetközi láncok magyar leányvállalatai vannak jelen. Az egyéb, tehát mondjuk egy-két példát, térkő, betonelem, ez hasonló termékkörökben azért van jellemzően magyar kis tőkés tulajdon is.
Ez felveti azt a kérdést is, hogy igazából mi az, ami számít a magyar piacon, amikor mondjuk választani kell a kétféle anyag közül? Az ár, vagy mondjuk a benne lévő technológia, vagy a benne lévő kutatásfejlesztési munka?
Hát szerintem ez nem nagy újdonság. Ez a piac is, mint minden piac, nagyon kettéosztott. Van egy olyan vásárlói réteg, akinél mondjuk az a fontos a háznál, hogy ne essen be az eső, és akkor már bármiből van az jó. Kalákában épít, felépíti a házat, nem kerül rá vakolatszigetelés akár évtizedekig, mert nincsen meg rá pénz. Van ez a kategória, itt egyértelműen csak az ár számít. Én azt gondolom, hogy ezek is stabil, nem összedőlő jó házak, csak energiahatékonyság szempontjából, komfortfokozat szempontjából ugye nem azt tudják. És van egy nagyon érdekes másik irányzat, akik viszont, hát kimondott, én ilyen technológiai freakeknek mondanám, akik nagyon rámennek arra, hogy a legmodernebb hőszivattyús fűtés, légkeringetés, fotovoltaikus nappanelek, tehát melegvizes nappanelekkel látja el a házát azért, hogy minél egyszerűbb, olcsóbb, és ugyanakkor automatizáltabb üzemeltetéssel rendelkezzen. Tehát nagyon ketté válik, és ez nem csak a családi ház szinten látszik, hanem beruházói, tehát társasházépítés szinten is. Vannak a, hát nem tudom, hogy mondjam szépen magyarul, szerencselovagok, akik a 90-es években az olajszőkítésből gazdagodtak, utána a nem tudom micsoda, a buzaáfáztatásból, és most éppen úgy látható, hogy mivel komoly kereslet van a társasházi lakáspiacán, most éppen társasházakat építtetnek. És van a másik kategória, a nagy, komoly, most akár magyar, vagy nemzetközi tőkéscsoportok, akik hosszú évtizedek óta kizárólag társasházi lakásberuházással foglalkoznak Magyarországon, és őnáluk viszont igenis nagyon már a minőség, a beépített technológia, az üzemeltetési költségek alacsony szinten tartása, az optikai szépség, tehát az épület szépsége, és ezek nagyon komoly tételek.
Melyik a nagyobb csoport? Azt mondta, hogy ketté válik a piac, de...
A második a nagyobb csoport, és jellemzően a második csoport, tehát a profi csoport mondjuk így, ők azok, akik a nagyobb projekteket is építik, ők rendelkeznek saját olyan komoly mérnök tudással, mérnök kapacitással, saját alkalmazotti szinten, akikkel ezt folyamatosan komolyan kézben tartják. Az első csoport, a szerencselovak csoport, ők ugye, hát ugye mindent outsourcolnak, szép magyar szóval, tehát megrendelik külső szolgáltatónál a tervezést, a kivitelezés felügyeletét, stb. Talán a telekvásárlás az, amit saját maguk intéznek, és utána a lakások értékesítését. De a volumenét, hogyha tekintem mindkettőnek, sokkal erősebb a profi csoport.
Ha most egy picit visszatérünk a válságra, és ugye hát ön regionális vezetője ennek a cégnek, vagy a képviselője ennek a cégnek, regionálisan nagyjából ugyanígy zajlott le a válság mindenhol?
Igen, csak nem volt ekkora a zuhanás.
Mint amit 13-ban állunk?
Mint amit 13-ban állunk. Akkor még én az Itongnál a magyar román-bulgár területért feleltem, azóta itt ilyen belső átalakítások miatt Magyarország most már az az úgynevezett dél-kelet-európai régió volt, most ma a közép-kelet-európához tartozunk, Csehország, Szlovákia, Magyarország. És egyértelműen az látszik, hogy az összes többi országban a hitelezettségi szint sokkal alacsonyabb volt. Tehát a magyar 2006-7-8-as hát nem azt mondom, hogy boomer, ez egy tartósan magas építési szint volt, az igen jelentős mértékben addigra már sajnos devizahitelekkel, de hogy hitelekkel, banki hitelekkel finanszírozott volt, míg a többi országban komolyabb saját tőkeelvárás volt az építkezőkkel, illetve az építtetőkkel szemben is, és ezért ott kisebbet zuhant a piac. Tehát mondhatjuk úgy is, hogy nekünk már túl jól ment előtte, azért estünk ekkorát, de a legdurvább esések, az mondjuk az, amikor a felére esett vissza, mondjuk egy cseh piac, vagy egy román piac, de mellesleg egy olyan lesz Nyugat-Európában is, illetve Hollandiában is visszaesett majdnem a felére az építési piac, tehát Magyarországon az egy hatodára esett vissza, és ez egy nagyon nagy véregzés volt.
A kilábalásban is hasonló a mozogtunk?
Hát még messze nem értük el a 2008-as szintet, tehát hogyha idén megépül mondjuk 15-17 ezer lakás, ez most a használatbevételi engedélyek számára mondom, az a 2008-asnak még mindig a felét se fogja elérni. Ennek ellenére hallani ezeket a hangokat, hogy tartunk az építőanyag hiánytól, hát ne tartsunk tőle, tehát ugyanez az építőanyagipar kiszolgált kétszer ekkora építési volument is 2007-2008-ban, nem lesz építőanyag hiány, ezt meg szeretnék nyugtatni mindenkit, de visszatérve a kérdésére, tehát nagyon hirtelen megy most ez a növekedés, de még messze nem éri el azt a szintet, ahonnan elindultunk lefelé 2008-ban.
És a régióban? Nagyjából ott is hasonló ütemben megy a kilábalás?
A kilábalás mindenhol lassabb, mint ahogy a zuhanás is lassabb volt, vagy kisebb mértékű, igen. Tehát de azért azt mégis ugye Magyarországnak sokáig volt egy olyan elképzelése magáról, hogy akár a régió belül is ugye valahogy mi vagyunk itt a vezető erő, tehát ezt tudni kell, hogy az egyfőre jutó lakások építésében a jelenlegi szintet tekintve is csak Bulgária van utánunk, tehát Románia, Szlovákia, Csehország mindenöttünk jár, Lengyelországra nem is szól.
Mi az, ami alapjaiban más ezekben az országokban, mondjuk az építési piacban, mint nálunk? Mi az, ami érdemben ezt a különbséget okozza ön szerint?
Hát a racionalitás. Tehát, hogyha megnézem az építési technikát, a dizájnját a házaknak, jellemzően Lengyelországban, Csehországban, Szlovákiában az újonnan épülő családi házak 85-90%-a mintaterv alapján épül. Tehát nem az van, mint Magyarországon sokszor, hogy ilyen torony legyen rajta, a kovácsolt vasrigó a kerítése, meg mit tudom én, hanem mi, hogyan tudok a legenergiahatékonyabb épületet a lehető legkisebb telken, a lehető legkisebb pénzből felépíteni, ez számít. Magyarországon hát nagyon individualisták vagyunk, nagyon szeretünk egyedi, egyéni, nagyon szép, vagy legalábbis nekünk magunknak tetsző dolgokat megalkotni az építőiparban. Ezzel szemben ezen országban inkább a racionalitás az, ami jellemző. Talán ez a legnagyobb különbség. Még egy nagy különbség van a családi ház, társasház arány. Magyarországon most az építési engedélyek alapján ez már 80% társasházi lakás, 20% családi házas lakás, így lakóegységekbe számolva. Ez Csehországban, Romániában szinte fordítottja, kétharmad a családi ház, és egyharmad csak körülbelül a városi környezetbe épített társasház.
Ez minek köszönhető? Szokások?
Hát
pusztán,
nem, inkább a gazdaság, eléggé más a gazdaság szerkezet. Tehát ahogy Magyarországon a mezőgazdaság átalakítása nagyon abban a helyzetben indult el vagy van már most, hogy óriás birtokok, és mondjuk úgy napszámosok, vagy bérből élő munkavállalók. Ezzel szemben Lengyelország, Csehország, Szlovákia jellemzően a farmer gazdaságok kiépítése útján megy, vagy halad, és ezért sok olyan vidéki, hát most ezt farm, vagy kistelepülés megtartó erő jön a mezőgazdaságból, ami miatt a családi házas építkezést továbbra is igen jellemző azokra az országokra.
Melyik a jobb? Melyik a tartósabb ön szerint? Van erre nemzik az ő tapasztalat? Mi a jobb az építőanyagiparnak a...
Az építőanyagiparnak egyértelműen a családi ház a jobb, mert ugye egy lakóegységre kétszer annyi anyagot adunk el, falazó anyagot, tető, hát a tetőfedésben meg aztán pláne nagy az eltérés, hiszen ugye egy tizemeletes társasháznak egy teteje van, a családi házaknál meg mindegyiknek van. De az, hogy azért azt látnunk kell, hogy a nagy megatrend a világban az a városiasodás. Tehát a nagyvárosok nőnek egyre, nőnek egyre inkább, a vidék meg, hát nem is azt mondom, hogy kiürül, de csökkenő lakosságot mutat. Egyes országban ez persze azért van, mint Németországban, mert nem nagyon van már üres családi házas építkezésre való terület, de azért, hogyha belegondolunk, azért a munkahelyzet, hogy hol találok munkát, hol nem találok munkát, ez azért erősen összefügg a mezőgazdaság fejlődésével, és a mezőgazdaság fejlődése miatt ilyen erős Magyarországon ez a városiasodás. A másik nagy ebbe az irányba toló erő, ez a viszonylag rossz, ugye Magyarországon a nagyváros Budapest, tehát ne is beszéljünk más városokról, tehát az, hogy a tömegközlekedés gyenge, alacsony szervezettsége, a környező kis lakótelepülésekről a bejutás nehézsége, költségoldal, ez mind abban az irányban mozgatja a magyar piacot jelenleg, hogy aki Pesten dolgozik, az költözön is bemer, különben vagy nagyon sokba kerül neki a bejárás, vagy nagyon hosszú időbe kerül neki a bejárás.
Egyébként, amikor a kilábalásról beszéltünk, a magyarországi építőiparnak a kilábalása, ugye 13 volt a mélypont, ezt mondta, és hogy innen egy gyors felemelkedés látható, akkor itt vannak érdemi regionális különbségek. Ezt azért kérdezem, mert most beszélt a munkaerőpiacról, munkaerőhelyzet. Ugye nyilván tudjuk, hogy Nyugat-Magyarországon gyakorlatilag nincs már szabad munkaerő, Kelet-Magyarországon viszont van még mindig munkanélküliség. Tehát vannak regionális különbségek?
Óriási különbség van. Hát gyakorlatilag az építőipar jelenlegi búmja az Budapest-Pest megye és Győr-Sopron megye. Tulajdonképpen, vagy mondjuk az Észak-Dunántúl inkább, mert akkor ott azért van Szombathely környékén is, mert vannak autóipari beszállítók, ugye most akár, vagy maga az Opelnek motorgyára. Tehát Észak-Dunántúl és Budapest-Pest megye. Az összes többi területen hát gyakorlatilag elhanyagolható a növekedés.
Ott még egy 13-as szinten vagyunk?
Körülbelül igen.
Tényleg?
Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy 5% alatti növekedés van, ezen két területen kívül 5% alatti mindenhol a növekedés.
Máshol is, megint akkor picit tegyünk fel régiós kitekintést, máshol is vannak hasonló aránytalanságok országon belül?
Szlovákiában igen, Csehországban már nem, Romániában igen, és Bulgáriában is igen. Alapvetően én úgy látom, hogy attól függ, hogy maga az adott ország mennyire egy város központú, vagy van több olyan nagy ipari központ is, ahol van munkahely. Tehát hogyha Csehországra gondolok, Nyugat-Csehországban gyakorlatilag jelenleg nulla munkanélküliség van. Van nekünk a Pilzer és Kodály gyár környékén egy olyan gyárunk, ahol most a negyedik műszakot felszerettük volna venni, és nem sikerült. Tehát nem lehetett találni 15 mondjuk gépész, lakatos vagy villanyszerelő végzettségű szakmunkást, aki eljött volna hozzánk dolgozni, úgyhogy nem tudtuk beindítani a negyedik műszakot. Ez Magyarországon jellemző csak az észak-nyugati és a Pest megye budapesti régióban jellemző. És ez rányomja teljesen az építőiparra is, vagy az építőanyagiparra is természetesen a bélyegét.
Mi kellene ahhoz, hogy ezeken a területeken is elinduljon? Például a Csok, ugye ön is említette a Csokot, ugye ez egy fontos kezdeményezés lehet, hogy mindenki a lakáspiasztól várja, hogy nyilván önök is ezt mondta, hogy nyilván ez fontosabb az építőanyagiparnak, tehát például a Csok változtathat ezen a helyzeten?
Mi ugye látjuk jelenleg, hogy a Csok intézkedéscsomag bevezetése tulajdonképpen inkább egy ilyen pszichés gátat döntött le a piacon. Tehát amit mondtam önnek korábban, ez a tudok-e a bankban pénzt keresni a pénzemmel, ez már nagyon erősen nyomta abba az irányba a piacot, hogy elinduljon a lakásépítés. De tulajdonképpen ez volt mert erre egy ilyen intézkedéscsomagra nagyon régóta várt már a piac. Ugye az első Orbán kormány 98-tól 2002-ig hozta meg 2000-ben azt az akkori ehhez hasonló mondjuk ilyen új építés támogatási csomagot, és sokan gondolták, sokan várták azt, hogy a szocialista kormányzás 8 éve után, hogyha jön majd megint egy jobboldali kormányzat, hogy valószínűleg lesz valamilyen, hiszen azért ebben a politikai vonalban jelenleg ugye ez a család, az otthon, ezek ilyen erős hívószavak. Sokan vártak rá, sokan tartották vissza beruházásokat erre várva. Konkrétan a Csoknak a tényleges hatását mi nem érezzük olyan nagynak. Tehát biztos felveszik, akik fel tudják venni, de én sajnos azt gondolom, hogy a demográfiai oldala sem igazán, tehát nem lesz jellemző a 3 gyermekes a magyar családmodellettől, illetve az építőiparra is. Tehát a csomagot beleértjük, hogy ezt az áfa könnyítést. Az áfa az, ami igazán hozta a piacot, vagy a mozgást, a családi otthonteremtés, ez a 10 millió visszanemtérítendő és 10 millió kedvező hitel, ez nem annyira.
Tehát igazából azt mondja, hogy ami mondjuk a regionális különbségeket okozza, vagy ami esetleg ezt el tudná tüntetni, az sokkal inkább az adott régiónak a gazdasági aktivitása teljesítménye, mint mondjuk a közvetett ösztönzők.
Igen, ez egyértelmű. De hát ugye ezt látszik, abban is a Csok elvileg az egész országban egyenletesen rendelkezésre áll mindenhol, mégis a lakások ott épülnek, ahol munka is van.
A Mi a helyzet a fekete piacon? Most az áfát említette, ugye azt, aki épített családi házat mondjuk az elmúlt 25 évben, azt tudja, hogy hát mondjuk a negyedéről, ha van áfás számla, akkor az már jó.
Annyira se volt szerintem a legtöbb esetben, de ugye mindenki, ez Magyarország ilyen szempontból egy nagyon, hogy mondjam, fertőzött ország. Tehát az a feketézés alapvetően komplett családi házak épültek. Csak a saját személyes tapasztalatot el tudom mondani, amikor én építkeztem 2000, hányban volt, az 10-ben lett kész a ház, akkor is én úgy kaptam nagyon komoly kétszámjegyű milliós hitelt a vezető magyar banknál, hogy egyetlen egy számlát nem kellett bemutatnom. Kijött a szakértő, megállapította a készültségi fogot, és az alapján utalt a bank. Tehát egy ilyen, környezetben ezen nem kell, hogy csodálkozzunk. A csok, illetve a jelenlegi alacsony áfa hatására nagyon komolyan tisztult az építőipar. A szövetségünknek az egyik javaslata pont ezért az, hogy ezt be kéne hozni az energetikai felújításoknál is, hiszen ugye a felújítás jelenleg az továbbra is nagy rész feketén megy, hiszen ugye nincsen számlabemutatási kötelezettségem, hiszen nincsen áfa visszaigénylési lehetőségem a felújításos beruházásomra. De az új építés az nagyon egyértelműen sokat fehéredett. Mi úgy számoljuk, hogy ennek összességében még a visszatérített áfa ellenére is pozitív hatása van a költségvetés áfa és egyéb adóbevételi oldalára.
Mondja, és ez tényleg magyar sajátosság? Most akkor megint kérünk vissza a régióra.
Igen, hát ugye nehéz megmondani, hogy mi lenne mondjuk Szlovákiában, ha ott is 27% lenne az áfa, mert ugye nem annyi, és ezért ez egy erősen fiktív beszélgetés lenne, hogy ezt lefolytatnánk. Azért azt látni lehet, hogy a cseh és a szlovák magatartás sokkal inkább jogkövető, mint a magyar. Ez persze Romániára, Bulgáriára már nem mondható el, de ott olyan alacsonyak az adótételek, hogy ott meg az mondjuk segít abban, hogy ne induljon el ennyire a feketézés irányába az ország. Tehát, ha engem személy szerint, mint Vidor Győzőt megkérdez az ember, én azt gondolom, hogy mondjuk a csok bevezetés előtti időszakban az építőben a magas építés kétharmada az feketén ment Magyarországon.
És most?
Most szerintem ez jelentősen csökkent, én az egyharmadára becsülném ma.
Vidor Győző, a Magyar Építőanyag és Építési Termékszövetség elnöke, az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink a beszélgetést felvételről hallják, rövidesen innen folytatjuk. Tartsanak velünk továbbra is!